Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 350. számú húsvéti énekünket, a 350. számú dicséretünk mind a 4 versét énekeljük. Ez a dicséret így kezdődik, feltámadt a mi életünk. Valószínűleg ez egy ismeretlenebb Zsolt dicséret, ezért bátorítok mindenkit, aki előtt van énekeskönyv, hogy nyugodtan nyissa ki, és otta-kotta talán az segít a dallamba. Foglaljuk el a helyünket! Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint szól hozzánk a bibliaolvasó vezérfonalunk által a mai napra kijelölt ige szakaszból, Máté evangéliumából, a 28. részből, a 11. verstől, a fejezet végéig eképpen. Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből, bementek a városba és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és úgy határoztak, hogy sok ezüstpénzt adnak a katonáknak. És így szóltak, ezt mondjátok. Tanítványai éjjel odajöttek és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük őt, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mind a mai napig. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Veleljünk Istenünk hozzánk szóló igéjére, gyertek fönnállva, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy a feltámadásodat ünnepelhetjük. Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy győztél a halál felett. Hálát adunk neked, hogy boldogan, örvendezve lehetünk együtt húsvét ünnepén, azért, mert te győztes király vagy. Urunk, úgy szeretnénk, hogyha megértenénk azt, hogy miért vagy te győztes király a mi életünkben is, hogy a te feltámadásod hogyan kapcsolódik a mi életünkhöz. Kérünk, nyisd meg a mi szívünket, kérünk, nyisd meg a mi lelkünket is, és mutasd meg ezt nekünk. Urunk, add, hogy hadd tudjunk most te rád figyelni, és kérünk, Szentlélek Úristen, hogy légy itt közöttünk, te szólj hozzánk, add, hogy hadd történhessen meg az a titokzatos találkozás, amit egy-egy Isten tisztelet jelent, hogy hadd kerülhessünk közelebb te hozzád. Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 485. számú dicséretünk harmadik versét énekeljük. A 485. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Világosítsd a mi szívünket. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint szól hozzánk az előbb felolvasott szakaszból, Máté evangéliumából, a 28. részből, a 15. verstől a 17. versig eképpen. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket, el is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Amen. Talán nem ez a történet rész az, amelyik a legismertebb a húsvéti események közül. Nem is szoktunk róla sokat beszélni, hogy mi történik ezekkel az őrökkel, ezekkel a főpapokkal, és egyébként csak Máté evangélista ír róluk, és nem is ők vannak rajta a gyerekeknek készült húsvéti színezőkön, és valahogy olyan furcsán kapcsolódnak a húsvéti történethez. Hiszen ők azok, akik számára nem boldogság, nem jelent örömöt Jézusnak a feltámadása, hanem vagy kívülállóként nézik, vagy pedig az egész láttán, az egészet tudomásul sem véve, igazából csak megbotránkoznak mindazon, ami történik. Hogyha saját magunkra gondolunk, és arra, hogy mi hogyan fogadunk híreket, akkor azt láthatjuk, hogy talán egy skálán tudnánk magunkat elhelyezni. Ennek a skálán az egyik végén azok vannak, amikor negatívan reagálunk egy-egy hírre. Talán nem is szeretjük azokat. Igazából csak haragot, gyűlöletet, bosszúságot, vagy éppen szomorúságot vált ki belőlünk. Ilyen az, amikor már nagyon hosszú ideje küzdünk valamiért, már majdnem ott vagyunk a célba, és aztán jön egy hír, hogy valaki mindazt, amit egészen addig küzdöttünk, tönkretette. Valaki beleköpött a levesünkbe. Aztán ott van a közepe ennek a skálának, amikor semlegesen fogadunk egy hírt. Igazából tudomásul vesszük, de olyan sok köze nincs az életemhez, nem örülök neki, nem is vagyok miatta szomorú, megtörtént, és kész. És ennek a skálának a másik oldala az, amikor nagyon pozitívan fogadunk egy hírt. Amikor annyira örülünk valaminek, hogy az nem csak éppen az adott pillanatban tud boldoggá tenni minket, hanem talán órákra, napokra, hetekre előre feldob minket és boldoggá tesz, és tudjuk magunkkal vinni azt a boldogságot és örömöt. És valahol ezen a skálán lehet elhelyezni az első húsvétnak a szereplőit is, a katonákat, a főpapokat, a tanítványokat. A mai napon az a nagy kérdésünk, hogy hogyan fogadták Jézusnak a feltámadását? Hogyan fogadták, mit váltott ki belőlük, mi az, amit talán megértettek belőle? Itt vannak először is az őrök. Ők azok, akik római katonák. Még Pilátus korábban mondjuk úgy kölcsönadta a főpapoknak, a templom őrségének az ellátására őket. És amikor oda kerülhettek a templomba, akkor azt gondolhatták, hogy hát ez milyen egyszerű feladat, templomot kell őrizni, itt úgyse lesz semmilyen probléma. Aztán csak egyszer kapnak még egy nagyon furcsa feladatot. Számukra, akik idegen országból, idegen kultúrából, idegen hitvilágból érkeznek, egészen abszurd lehetett az a feladat, amivel épp most megbízzák őket a főpapok, hogy menjenek ki, és őrizzenek egy sírt, hogy el ne lopják belőle a holttestet azok, akik annak, aki meghalt, a tanítványai. És vagy úgy állhattak hozzá ehhez az őrök, hogy hát ez egy nagyon egyszerű feladat, hiszen ki az, aki egy holttestet el akarna lopni, vagy pedig úgy állhattak hozzá, hogy nem is igazán értették, hogy mi történik, hogy miért van ez. És egyszer csak történik valami nagyon-nagyon váratlan. Nem a tanítványok érkeznek el, hogy ellopják a holttestet, hanem egy angyal. Egy olyan valakivel, vagy valamivel találkoznak, ami az ő számukra teljesen idegen volt. És ez egy borzasztóan rémisztő élmény volt a számukra. Azt írja Máté róluk, hogy holtra dermedtek. Nagyon megijedtek ettől. És amikor felucsúdnak az események láttán, akkor elindulnak a főpapokhoz, a megbízójukhoz, hogy elmondják mindazt, ami történt. És ekkor kiderül róluk, hogy ők megvesztegethetőek. megvesztegethetőek, hiszen azt találják ki a főpapok megoldásként, hogyha végül is semmissé akarják tenni, vagy meg nem történti akarják tenni Jézusnak a feltámadását, akkor fizessük le az őröket, majd ők mást mondanak. És még azt is elvállalják ezek az őrök, hogy azt mondják, hogy elaludtunk az őrségben. Akkoriban, ha valaki éjszakai őrségben elaludt, nagyon gyakran halálbüntetés volt érte a, hát mondjuk így, jutalma. Szóval ezek az őrök még azt is bevállalták, hogy ők elaludtak őrség idején. És hiába mondták azt a főpapok nekik, hogy majd ők eltusolják a dolgot, majd ők rendbe teszik, de tudjuk nagyon jól, hogy ha valaki csalódik bennünk, vagy ha valami rosszat teszünk mi magunk is, akkor azt nem igazán tudjuk meg nem történtté tenni. Ugyanúgy, ahogy ezek az őrök is tovább viszik az életükbe azt, hogy ők azok, akik egy sír őrzése közben is képesek voltak elaludni, akik nem képesek jól elvégezni az ő feladatukat. Ki akar ezek után bármit rájuk bízni? Szóval ott van a dilemma az őrökben. Most vagy bevállalják azt, hogy elaludtak őrség közben, és ők csapnivaló őrök, és ennek a következményét is viszik magukkal az életükbe, vagy azt mondják, ami még abszurdabb talán, hogy az, akit láttak nagypénteken a kereszten megfeszítve meghalni, ő feltámadt. Az elsőt választották. Azt választották, hogy inkább lesznek csapnivaló őrök, inkább elfogadják a pénzt, inkább hazudnak. És talán sokszor ez a dilemma, ha nem is így szó szerint, de a mi dilemmánk is. Vajon mi lefizethetőek vagyunk? Ha meg akarod tartani a munkahelyedet, akkor nem beszélsz itt Jézusról. Ha meg akarod tartani a munkahelyedet, akkor nem mutatod azt, hogy te keresztény vagy. Ha meg akarod tartani a népszerűségedet, akkor olyan leszel, mint mi. A te másik értékrendedet, azt félreteszed. Arról nem beszélünk, az nincs. Ha meg akarod tartani a szerettedet, a barátodat, akkor ezt a templomos dolgot így arrébb tesszük. Nem beszélünk róla, és nem erőltetjük. Az a te dolgod, de nem a mi dolgunk. És hasonló kérdések vannak bizony a mi életünkben is, és talán még nagyon sokat tudnánk itt felsorolni. Máté azt írja, hogy az őrség elég pénzt kapott arra, hogy csendbe maradjanak. Nos, a főpapok tévedtek, mert ez a pénz nem volt elég az ő számukra. Hiszen, hogyha elég lett volna, akkor nem derül ki, hogy őket lefizették, ha elég lett volna, akkor nem derül ki, hogy ők látták Jézust feltámadni, ha elég lett volna, akkor nem derült volna ki a főpapok mestersége is. És ez egy biztatás a mi számunkra is, hogy azok az őrök, akik ott voltak szemtanúként, azok az őrök, akik annyira megrettentek az angyaltól, ők nem tudták meg nem történtté tenni mindazt, ami ott történt velük húsvétkor. Nem tudták azt mondani, hogy ó, hát az éjszaka vagy az a hajnal nem is volt, azt így kitörlöm az életemből, mert olyan mély nyomot hagyott bennük a feltámadással való szembesülés. És azért a végén valahogy csak kiderült, hogy ők ott voltak és látták. Akik találkoztak Jézussal, nem tudják magukban tartani. Akiket Isten megérintett, akiknek a szívében hit van, akiket a Szentlélek Úristen elkezdett átformálni, azok nem tudják megtartani maguknak. Azt nem lehet semmissé tenni, nem lehet félretenni, nem lehet elnémítani. Aztán itt vannak a főpapok. Ők azok, akik előre eldöntötték azt, hogy Jézusnak meg kell halnia. Mindegy volt, hogy mit mondott, mindegy volt, hogy mit mondtak mások, mindegy volt, hogy nem tudták igazán elítélni, vagy nem találtak olyan okot rá. Jézusnak meg kell halnia. Elhatározták, és végigvitték. Elképzelhetjük őket, ahogyan nagypénteken örülnek, hogy végre az, aki olyan sok bosszúságot okozott nekik, ott van megkötözve, megkorbácsolva, tövis koronával a fején, majd ott van a kereszten, majd látják meghalni, természetesen csak távolról, nehogy tisztáltalanná váljanak ők maguk, és már úgy érezhetik, hogy ők győztek, sikerült félretenni, sikerült betenni egy sírba ezt a Jézust. Aztán jönnek az őrök, és azt mondják, hogy nem. Ez a Jézus feltámadt. Az, akit ti megöltetek, az, akiről ti azt hittétek, hogy félre lehet tenni, mégsem lehet félretenni, mert feltámadt és él. És ekkor válik igazán a húsvét a főpapok számára örömhelyett rémálommá. Hiszen ez egy olyan hír, ami nem derülhet ki. Ha valamit nagyon tagadunk, ha valamit nagyon sokszor elmondunk, akkor előbb-utóbb talán mi magunk is elhisszük azt, hogy az az igazság. Még akkor is, hogyha az elején vagy a szívünk legmélyén valahol ott nagyon-nagyon hátul, tudjuk mi magunk is, hogy az nem úgy van. Az nem igaz. És ez történik a főpapokkal is. Annyira csak azt tudták hajtani, hogy Jézus csaló, hogy Jézus átver mindenkit, hogy Jézus Isten tagadó, hogy amikor ott lett volna a bizonyíték előttük, hogy ő feltámadt, amikor szemtanúkkal találkoznak, nem tanítványokkal, hanem a saját embereikkel, akkor is tagadnak mindent. És inkább lefizetik őket, mint hogy szembenézzenek azzal, hogy Jézus valóban feltámadt. Menekülnek a botrány elől, hiszen ők, a nép vallási vezetői azok, akik keresztre küldik Jézust. Az ő számukra csak annyi történt, hogy Jézus egy csaló, aki meghalt. És pont. Innentől nem folytatódik számukra ez a történet. Megpróbálják semmisíteni, lezárni véglegesen. Aztán ott vannak a tanítványok. Hát ők a főpapokkal ellentétben, mintha elfelejtették volna mindazt, amit Jézus tanított nekik. Nemhogy nem mennek ki a sírhoz, hogy ellopják Jézusnak a holttestét, de még húsvét reggelén is kétségekkel és szomorúsággal a szívükbe indulnak ki a sírhoz. Az asszonyok azért mennek, hogy a kor szokásaihoz szerint be tudják fejezni Jézusnak a temetését. Aztán, amikor megy Péter és János, ők azért futnak, hogy megnézzék, hogy valóban ellopták-e a mesternek a testét. És ez van bennük még mindig, az üres sír ellenére, hogy itt valami történt, de nem jut eszükbe, hogy Jézus feltámadt. Majd csak később, amikor találkoznak vele. Amikor visszamennek Galileába, de ide is kétféleképpen mennek. Azt írja a Szentírás, hogy leborultak, de voltak olyanok, akik kételkedtek. Olyan szép az a kép, ahogyan leírja azt, hogy ott a tanítványok leborulnak Jézus előtt. Hiszen ez volt az a pillanat, amikor igazából szembesülhettek azzal, hogy az a Jézus, akit ők éveken keresztül követtek, az a Jézus, aki tanította őket, az a Jézus, akit elhagytak a legnehezebb pillanatban, az a Jézus, akit láttak meghalni, ő feltámadt, és valójában Isten fia. És talán ez az a pillanat, amikor szembesülnek azzal, hogy itt vagyok én, kicsi ember, aki egyedül hagytam, aki elhagytam, és itt van ő, a győztes, aki feltámadta a halottak közül is, és szóba áll velem. Annak ellenére, hogy én valahol itt alul vagyok, ő meg valahol nagyon felül. Mégis foglalkozik velem, mégis szeret engem, mégis hív engem, és mégis hozzám szól. És olyan csodálatos ez a ráismerés, amikor leborulnak. De vannak közöttük is kételkedők. János evangélista írt Tamásról. Ő volt az a tanítvány, aki valahogy az első találkozást lekéste, és olyan nehezen tudta elhinni, hogy Jézus valóban feltámadt. A kételkedés és a tagadás között van egy óriási nagy különbség. Aki kételkedik, akinek kérdései vannak, abban van nyitottság arra, hogy meggyőzzék őt. Meggyőzzék őt a kétségeiben, hogy választ kapjon a kérdéseire. És ez volt egyébként Tamásban is, akit sokszor szerintem méltatlanul lehúzunk, hogy hát ő a hitetlen Tamás. Mert ugye ő azt mondja, hogy addig nem hiszem el, amíg meg nem fogom Jézust. De Tamásnak elég volt annyi, hogy lássa Jézust. Ott már nem akarta megfogni, hanem amikor meglátta, azt mondta neki, hogy én Uram, és én Istenem. A kérdéseinkből és a kétségeinkből lehet olyan válasz, amikor mi is azt mondjuk, hogy én Uram, és én Istenem. És ezek azok a tanítványok, akik később elindulnak. Elindulnak szerte a nagyvilágba, és ezt a feltámadott Krisztust hirdetik. Életüket nem sajnálva, életüket nem féltve. Kedves testvéreim, hogyan fogadjuk mi Jézusnak a feltámadását? Sokan vagyunk itt, sokféleképpen, bizonyára sokféleképpen keltünk fel ma reggel. És talán valahol mi is ezen a skálán helyezkedünk el, és nem is tudnám felsorolni azt a sokféleséget, ahogyan ide érkeztünk, de talán vannak közöttünk olyanok, akiknek igazából Jézusnak a feltámadása semleges. Ez a húsvétnak a velejárója. Kiskoromtól kezdve úgy nőttem fel, hogy húsvétkor Jézus feltámadását ünnepeljük. Jó ilyenkor eljönni a templomba, jó egy kicsit megnyugodni, jó egy kicsit kikapcsolni, jó egy kicsit, hogy helyére kerülhetnek a dolgok, jó egy kicsit lenyugodni. Nem tagadom, hogy feltámadt, nem vagyok miatta dühös, de igazából nem is okoz olyan nagy örömet, hogy az meghatározza az egész életemet. Aztán lehetnek itt olyanok is, akik negatívan fogadják, akik azt élik meg, hogy hát csak elcipeltek a templomba, mert azért húsvétkor mégiscsak illik eljönni a templomba, de amúgy nem lennék itt szívesen. Annyi sok mindent lehetne csinálni most. És hát Jézusnak a feltámadása is sok. Egy kával is sok, meg két kával is sok. Minek ez? Lehetetlen. És bizonyára vannak olyanok is, akik kételkedve vannak itt, kérdésekkel tele a szívükben. Valami már ott elindul, valami már ott elindított az Isten, már szembesültem azzal, hogy van valaki, aki hatalmasabb nálam, van valaki, aki nagyobb nálam, de Jézusnak a feltámadása még kérdés számomra, hogy hogyan lehetséges, vajon értem is megtörtént, vajon engem is megszólított, vajon az én történetem is, vajon van hozzá közöm? Az egyik kedvenc Heidelbergi K.T. kérdésem a 75. és annak a feleletéből egy részlet, ez az úrvacsoráról szól. És így hangzik, az ő testének feláldozása és megtöretése, vérének kiontása a kereszten, értem is, épp úgy megtörtént, mint ahogy két szememmel látom, amikor az Úr kenyerét nekem megtörik, és a kelyhet nekem oda nyújtják. Értem. Itt ebben rólam van szó. És a húsvéti feltámadás annak a nagy örömhíre, hogy az Az áldozat, értem, az nem hiába volt. Hiszen ha Jézus nem támadt volna fel, akkor hiába halt volna meg, akkor nem lett volna különb egyetlen egy másik embernél sem. És azzal, hogy feltámadt, ez annak a jele, ez annak a biztosítéka, hogy ott az a kereszten, az nem történt hiába, hanem értem is, és érted is, megtörtént. Rólam is rólad van itt szó. Nem a szomszédomról, nem aki mellettem ül, hanem rólam és rólad. Személy szerintként, egyenként. És bizonyára vannak itt olyanok is, akik örömmel és hálaadással jöttek ide. Örömmel azért, mert Jézus feltámadt, örömmel azért, mert egy bizonyosságot ad arra, hogy van tovább ez élet után is. Bizonyosságot ad arról, hogy nekem is megbocsátott. Bizonyosságot ad arról, hogy nekem is van Istenem, aki megúv és vezet, aki szeret. Ezért csendesedjünk el és imádkozzunk, hogy hadd mutathassa meg Isten a kérdéseinkre a választ, hogy hadd formálhasson a kétségeinkből bizonyosságot, és az ő feltámadásának a híre hadd lehessen öröm a mi számunkra is. Amen. Fönnállva folytassuk imádságunkat. Urunk Istenünk, szeretnénk leborulni előtted, ahogyan tették azt a tanítványok. Szeretnénk leborulni előtted, mint feltámadott Krisztus, Isten fia előtt, aki legyőzte a halált. De olyan sokszor akadályoznak meg ebben a saját kétségeink, a saját kérdéseink. Istenünk, egyedül te vagy az, aki ismersz minket. Te vagy az, akit nem tudunk becsapni, sem átverni, még akkor sem, amikor saját magunkat talán sikerül. Kérünk téged, hogy adj bizonyosságot a szívünkbe. Adj válaszokat a kérdéseinkre és a kétségeinkre, és tégy készé minket arra, hogy elfogadhassuk azt, hogy te legyőzted a halált, és feltámadtál. Urunk, annyira jó lenne, hogyha ez valóban a közös örömünk lenne. Hogyha valóban az életünk része lehetne. Nem csak egy rövid időre, hanem mindig. Hiszen szükségünk van te rád. Így kérünk, Urunk Istenünk, hogy légy mellettünk. Légy mellettünk, amikor visszatérünk a hétköznapjainkba, amikor visszatérünk abba az életbe, ahol nap mint nap járunk. Istenünk, kérünk, légy azokkal, akik betegek ebben az ünnepben is. Adja számukra a feltámadás reménységéből vett boldogságot is, reménységet, adj örömet az ő számukra. Istenünk, légy ott az ápolókkal, légy ott a gondozókkal, és te adj erőt, Urunk, hát, hogy ne érhessen itt véget a mi ünnepünk, hanem hadd tudjunk örülni a te feltámadásodnak minden nap. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után a békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunk Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek az adakozás lehetőségét. Hirdetem, hogy ezen a héten vasárnap szintén úrvacsorás istentiszteletet fogunk tartani délelőtt 10 órától, hiszen felnőtt konfirmáció ünnepére készülünk. Énekeljük a 185. számú dicséretünket, majd pedig a himnuszt. A 185. számú dicséretünk így kezdődik: Krisztus feltámadott.